Frankenstein testvér, ó, bár csak hinni tudná. A második versszakot is hozzáillesztettem ehhez a kórushoz, és két testvér, akik velünk dolgoztak, hosszú idő után meghallották, hogy én is énekelek, és bejöttek a folyósóra. Mindketten itt vannak ma? Valószínűleg igen. Így énekeltem a második versszakot. Ó, bár csak hinni tudnál, és megtennéd, amit Isten mondott, akkor megtörténne, és nem lenne annyi siránkozás. A hitből fakadó engedelmesség jó dolog, de az nem lehet csak papírra vetve, vagy ajakvallomással megfogalmazva, hanem tettekkel kell alátámasztva legyen. Amint gyakran említettük, Mózes elég sokáig hangsúlyozhatta volna, az Úr mondta nekem, az Úr ezt mondta, neki meg kellett tenni, amit az Úr mondott, és akkor megtörtént. Így volt ez minden prófétával, így volt ez Isten minden gyermekeivel, és így lesz ez velünk is. Az íge megerősítése nem csak a hittől, hanem a cselekvéstől, a tettől is függ. Milyen példát adjunk erre nézve? Sok példát vehetnénk a Szentírásból. Vegyük a Márk 16-ot. Az Úr azt mondta, menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és aztán utasítást is ad, hogy mit kell ennél fogva még tenni. Ha ez nem történik meg, akkor automatikusan kimarad a megerősítés, mert Istennek semmi lehetősége nincs visszaigazolni azt az ígét, ami nincs kimondva. Istennek csak arra van lehetősége, hogy visszaigazolja azt az ígét, ami kifejezésre lett juttatva, végre lett hajtva. Megértettük ezt? Minden más egyéb elmélet. Kilátásban van helyezve valahol valami, de nincs felállítva. Így segítsen tehát minket Isten, segítsen hinni tudni, cselekedni. Ó, bár csak hinni tudnál, és megtennéd, amit Isten mondott, akkor megtörténne, és nem lenne annyi siránkozás. Meg lehet, hogy magam miatt is énekeltem ezt így. Igenis, nem csak miattatok. Ti bizonyára hisztek és teszitek is, amit tenni kell. De mindannyian szeretnénk Isten elé állni és azt mondani, Uram, amennyiben hiszünk neked, úgy cselekvők is akarunk lenni. Eszembe jut Péter példája, amikor az lett mondva neki, hogy mit kell tegyen, noha előzőleg az ellenvetés, de hiszen sikertelenek voltunk, reménytelen a helyzet, és így tovább. És akkor a kijelentés a te szavadra való tekintettel, igenis. Nem beszélt róla, hanem megtette. És mivel megtette, látta kimondott szavak visszaigazolását. Ez mindig is így volt. Átvehetjük az egész Bibliát. Mindig ott, ahol az emberek hittek, hitet tanúsítottak, és amit hittek, megtették, nevezetesen azt, amit Isten mondott nekik, hiszen nem akármit hittek, hanem azt hitték, amit Isten mondott nekik. És mivel elhitték, amit Isten mondott nekik, megtették, amit Isten mondott nekik, és aztán látták annak visszaigazolását. Ez mindannyiunk számára tanulságul szolgálhat. Hiszen mindannyira lent vagyunk, down. Tudjátok, mit jelent ez a franciául lent, down. De Isten segítségével a dolgoknak felfelé kell menniük. Egy plakáton azt olvastam, fellendülés mindenkinek, és ennél fogva mosolyogni kell. Mosolyogni kell, tudjátok, mire gondolok? De hiszen ma igazán egymás között vagyunk, és nem kell hosszú arcot vagy maszkot feltennünk, hanem szabadok és nyíltak leszünk az Úr előtt, úgy, mint egy családba tesszük. Jobban örültem volna, ha mindenki egy kicsit közelebb húzódik, hogy ne érezzük magunkat olyan távolinak. Isten segíteni akar nekünk. És egy csodálatos ékeszakaszt hallottunk, és legalább 3-4 bibliai rész jutott azonnal eszembe, és remélem, ti is így érzitek, amikor Isten ígéje elhangzik, és valami hangsúlyozva van, ki van emelve, akkor Isten szelleme ihletni fogja mindazokat, akik valóban figyelnek, és nagyszerűvé teszi számukra az ugyanabba a kontextusba tartozó bibliai ígeszakaszokat. Ezen meglepődtem, valószínűleg már említettem, amikor múltkor Salzburgban Müller testvértől hallottam Karintiából. A szolgálat után odajött, és azt mondja, Frank testvér, én ott ültem, és nem csak azt hallottam, amit felolvastál, vagy mondtál. Ha tudnád, milyen más bibliai részek jutottak még eszembe, és milyen más összefüggéseket láttam még. Azt mondja, ez egyszerűen nagyszerű volt. Nagyszerű volt, egyszerűen csodálatos, és ez így is van. Mi hallgatjuk Isten szavát, és miközben hallgatjuk Isten szavát, Isten szelleme jön, átlényegíti számunkra a hallottakat, megajándékoz az összefüggésekkel. Nem kalandozunk el a gondolatainkkal máshova, hanem elmélyedünk az ígében. És arra kellett gondolnom, amit az Úr itt kifejezésre jutatott azzal a gondolattal, hogy üdvösséges. Amit az Úr itt a gondolattal kifejezésre üdvösséges. Terai testvérünk hangsúlyozta az üdvös szó kifejezést. Üdvös állapotban lesznek azok, akiket az Úr késznek talál az ő eljövetelekor. És ezzel átmegyünk már is a Máté 25-be, akik készen álltak, azok bementek. De úgy van, hogy jó néhány dolog megelőzi ezt. A Máté 13. fejezet 16. versében ez áll. Máté 13-16. A ti szemeitek pedig üdvösek. Azt, hogy az emberek üdvös állapotban lehetnek, azt megérthetjük, mert átélték, vagy megtapasztalták az üdvre jutást. Itt azonban az áll, a ti szemeitek üdvösek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Azok szemei, akik eleve elrendeltettek az üdvösségre, látnak, és mivel látnak, üdvösek. És azok fülei, akik eleve elrendeltettek az üdvösségre, hallanak. És mert hallanak, üdvösek. Isten azonban teljesen átfogóan üdvözít bennünket, tetőtől talpig. És minden bele van foglalva abban, amit ő előkészített. De a ti szemeitek üdvösek. Mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. A hegyi beszédben, vagy hegyi prédikációban az Úr többször is megismételte ezt a szóhasználatot. Üdvösséges állapotban vannak a szellemben szegények. Üdvösséges állapotban vannak a nyomorgók, a szenvedők. Üdvösséges állapotban a szelidek. Üdvösséges állapotban azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra. Üdvös állapotban a könyörületesek. Üdvösséges állapotban a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Üdvösséges állapotban a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak lesznek neveztetve. Üdvösséges állapotban azok, akik üldöztetést szenvednek az igazságért, mert övék lesz a mennyek országa, és így tovább. Az üdvös szó kifejezés gyakran előfordul, és aztán egészen a legvégén jön a nagy nyilatkozat a Jelenések 19. fejezetében, Jelenések 19. fejezetének a 9. versében. Akkor ő azt mondta nekem, írd meg, üdvösséges állapotban vannak azok, akik meghívást kapnak a bárány menyegzői vacsorájára. És ezek azok az emberek, akik üdvösséges állapotban kerültek, mert meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Ők előzőleg láttak és előzőleg hallottak. Ők előzőleg befogadták, vagyis ezért lettek megáldva a szemeik, a füleik és a szívük. Üdvösségben részesültek, mert Isten megáldotta őket, hogy halljanak és lássanak. A Jelenések második és harmadik fejezetében legalább 7-szer áll, hogy akinek van egy fülje, vagy ez ígéret adva, hogy akinek van egy füle, az hallja, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. És aki kész hallani, meghallani, amit a szellem mond a gyülekezeteknek, az be is fogja fogadni annak számára átlényegül, és Istennek meg lesz az ő útja velünk. Üdvösséges állapotban vannak azok, akiket az Úr készen talál majd az ő visszajövetelekor. Az összejöveteleinknek azt kellene szolgálniuk, hogy minden körülmények között felkészültek legyünk, függetlenül attól, hogy mi jön vagy megy. Az üdvösséges állapotnak semmi köze az időjáráshoz, az üdvösség Isten ajándéka, amit senki sem adhat nekünk, és senki sem vehet el tőlünk, hanem amit Isten adott nekünk, megajándékozott velünk, bennünket örökérvényűen. Éppen az előbb olvastam Ézsaiás prófétánál már, hogy Isten elrendelt bennünket fiakká és leányokká, és hogy a nevünk egy örökkévaló név lesz, és nem lesz kitörölve. Ézsaiás 56. fejezetének a 56. fejezetének a 4. verse. Sokkal inkább ezt mondta az Úr. A visszametszettek, akik megtartják az én szombatjaimat, és azt választják, ami nekem jó tetszésemre van, és hűségesek maradnak az én szövetségemhez. Nekik egy olyan helyet és egy olyan nevet akarok adni az én házamban és falaim között, amely jobb, mint a fiaké és leányoké. Egy örökkévaló nevet akarok adni nekik, amely ne legyen kitörölve. Vannak emberek, akik eleve elrendeltettek arra, hogy meglássák Isten dicsőségét. És itt az elsőszülöttek seregéről van szó. Mert az elhívottak esetében még mindig fennáll a lehetőség, hogy a nevük kitörölődhet. De nem így a kiválasztottak esetében. Mert a kiválasztottak esetében úgy van, hogy az ő nevük már a világ megalapítása előtt be lett írva a bárány életkönyvébe. Ez egy vérrel megvásárolt sokaság, és mi teljes szívünkből hisszük, hogy egy ember által érkezett a bűn mindannyiunkra, és hogy Isten mindannyiunkat bűnössé nyilvánított, anélkül, hogy vétkeztünk volna. Hiszen bűnösöknek születtünk, és Istentől elválasztva jöttünk a világra, hogy aztán meghaljunk. És ugyanígy történt az is, hogy Isten igazságossága eljött mindazokra egy személyen keresztül, mindazokra, akik személyesen hitáltal magukévá teszik. Ehhez semmit sem tettünk hozzá, és nem tettünk hozzá semmit a másikhoz sem. Semmit nem tehetünk az első állapotért, és semmit tehetünk a másodikért. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy nem maradt az első állapotnál, hanem eljött a második Ádám, ami Urunk Jézusunk. A Szentírás pedig azt mondja, hogy mert mint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki új életre lesz keltve. Ezek isteni tények, amelyeket hitben el akarunk fogadni, és állva akarunk hagyni. Isten az Úr létrehozott egy új szövetséget, kijelölt nekünk egy helyet az ő házában, és adott nekünk egy örökkévaló nevet, amely ne legyen kitörölve. valami csodálatos dolog, ennek örülhetünk, mert amit Isten mondott, az igaz, és annak tanúi leszünk. Tegnap Ézsás próféta 63. fejezetéből olvastunk, hadd folytassuk ma a 64. fejezettel. Ó, bárcsak szétszaggatnád az egeket, bárcsak tovább állnál úgy, hogy a hegyek tántorognának te előtted. Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsefát, és a tűz felforralja a vizet, hogy megismertest a te nevedet ellenfél feleiddel, hogy a nemzetek reszkessenek te előtted. Azáltal, hogy várakozásainknak felülmúló, félelmetes tetteket hajtasz végre. Igen, úgy tovább állsz, hogy a hegyek megremegtek előtted. Pedig ősidők óta senki sem hallotta, senki sem észlelte, szem nem látta, hogy egy Isten rajtad kívül olyan tetteket hajt végre, amelyek ő rá várnak, ő rá vonatkoznak. Mi várunk az Úrra, és mivel várunk rá, számolhatunk azzal, és hihetjük, hogy olyan tetteket tesz értünk, vagy általunk, amelyek még a mi várakozásainkat is felülmúlják. Amennyiben Ábrahám magva vagyunk, akkor elhihetjük ezt, hiszen Ábrahám esetében teljesen reménytelen volt a helyzet. Mégis az történt, hogyha nem is volt mit látni, nem volt mit várni, mit elvárni, ő mégis reménykedve kitartott, mert az isteni ígéret szava intéződött hozzá. Nos, ugyanígy van ez velünk is. Hiszen a hit nem a halott körülményekre tekint, hanem az élő Istenre. Noha a körülmények reménytelenek és kilátástalanok lehetnek, de ha mi Ábrahám magva vagyunk, akkor van hitünk, és ha van hitünk, akkor meglátjuk Isten dicsőségét, az általa kegyelemből nekünk adott ígéretek megerősítésében. Ábrahám ugyanis nem filozófált és nem teológizált. Ő hitt Istennek, megtette azt, amit az Úr mondott neki, és meglátta az ígéretek beteljesedését. Itt olvasunk egy ígét, azáltal, hogy várakozásainkat felülmúló, félelmetes tetteket hajtasz végre. Nekünk nincs semmi képzeletünk, de van hitünk. Van hitünk, mégpedig minden erőfeszítés nélkül, hogy az Úr be fogja fejezni az ő megkezdett munkáját vagy művét, és lesz egy folt és ránc nélküli mennyasszony gyülekezete, amely meglátja Isten színét vagy tekintetét, mert így van megírva. János már akkor látta ezt a nagy sokaságot, amikor még semmi nyoma sem volt. János a Pátmosz szigetén volt, talán 95-ben, így tanúskodnak róla az egyháztörténészek és a történelemírók, de voltak éppen ez irreleváns. Viszont ő már látta ezt a sokaságot, mielőtt az egyáltalán létezett volna. A kezdet éppen csak, hogy megtörtént, de ő már látta ezt a sokaságot, látta az Isten dicsőségét, látta a menyegző ünnepet, mindent úgy látott már, mintha már beteljesedett volna, mintha már létezően ott lett volna. Isten szemében már tökéletesített, Isten szemében már ott van. És most felmerül bennem a gondolat. Brenhem testvér is úgy mondott ki bizonyos dolgokat, mintha már léteznének. És akkor az emberek azt mondják, igen, a prófita itt mondta, tehát igaznak is kell lennie. Természetesen, hogy kimondta, amit mondott, és miért ne lehetne igaz. A kérdés mindig az, hogy igaz-e velünk kapcsolatosan általunk, a mi kategorizálásunk szerint, amit mondott, vagy valóban igaz. A kérdés az, hogy megegyezik-e az, amit összeraktunk Isten szavával. Amit a próféták mondtak, az egyáltalán semmi probléma, az amúgy is mindig igaz, mert Isten szólt rajtuk keresztül. Viszont, ha figyelembe vesszük az egyik ígét, lehet, hogy nem tudom rögtön felnyitni, de a két prófita közül az egyik ezt mondta, ti ugyan birtokában vagytok a törvénynek, csak hogy az írástudók tolla hazugsággá tette azt. Az íge ugyan rendelkezésükre állt, de aztán természetesen mindenfélét összeértak még hozzá, úgyhogy az ígének nyoma sem maradt. Ami még megmaradt, azok az értelmezések voltak, és az ő magyarázataik, interpretálásaik. És éppen ez az, amit Isten el akar kerülni. Amire nekünk szükségünk van, az Isten világos beszédmódja, ami itt a Szentírásban megtalálható. Isten világos útjai, amelyek itt a Szentírásban láthatóak. Nagyon egyértelmű válaszok minden olyan kérdésre, amelyek még függőben vannak. Az 5. versben ezt olvassuk, Ézsaiás 64:5. Te előzékeny vagy azzal szemben, figyelsz arra, aki gyönyörködik a te igazságosságot gyakorlásában, arra, akik megemlékeznek rólad a te útjaidban. Visszaemlékszem arra, hogy sok-sok évvel ezelőtt elolvastam ezt az ígét, és szintén azt hangsúlyoztam, hogy akik megemlékeznek rólad a te útjaidon. Nem az én útaimon, hanem Isten útjain. És ha mindannyian Isten útjain járunk, és megemlékezünk róla ezeken az Isten útjain, akkor ő is megemlékezik rólunk, és velünk lesz az ő ígéje és az ő hűségessége miatt. Te előzékeny vagy azzal szemben, figyelsz arra, aki gyönyörködik az igazságosság gyakorlásában, arra, akik megemlékeznek rólad a te útjaidon. Azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy Isten útjain járjunk, és ebben az Úr követésében megemlékezzünk róla, hiszen akkor ő is megemlékszik rólunk. Van egy ígevers a Róma 1-ben, illetve a 18. versben, a Róma 1-ben, a 18. versben. Mert az Isten haragja megnyilatkozik a mennyből az emberek minden istentelensége és igazságtalansága ellen, akik elfojtják az igazságot az igazságtalanságban, részrehajlás, jogsértésben. Az isteni igazságot nem szabad elfojtani vagy korlátozni. Ennek a rendeltetése, hogy a gyertyatartóra legyen állítva. Mégis úgy van, hogy az igazságból kell lenni ahhoz, hogy szeressük az igazságot, hogy kiálljunk amellett, hogy megválaszoljuk azt, hogy átjárjon minket, és hogy magunk is részesüljünk az isteni igazságosságban. Te előzékeny vagy azzal szemben, figyelsz arra, aki gyönyörködik az igazságosság gyakorlásában, arra, akik megemlékeznek rólad a te útjaidban, de jaj, haragra gerjedtél, mert hűtlenségükkel és hitehagyásunkkal vétkeztünk. Így mindannyian olyanok lettünk, mint egy, aki tisztátalan. És minden igazságunk tanúsítása olyan, mint a bemocskolt ruha. Mindannyian elszáradtunk, mint a levelek, és bűneink maguk sokkal ragadtak bennünket, mint a szél. És nincs senki, aki még segítségül hívja a te nevedet. Nincs senki, aki megemberli magát, hogy beléd kapaszkodjék. Mert elrejtetted előlünk a te orcádat, és megengedett, hogy elpusztuljunk bűneink súlya vagy nyomása alatt. Milyen igazságos és hűséges Isten! Ő mindig is leíratta minden oldalát, nem csak a jót, hanem a rosszat is. Ő minden eshetőségről gondoskodott, minden helyzetről, mindent számításba vett. Semmit sem hagyott ki, vagy mullasztott el. Hadd tegyük magunkévá az itteni leckét. Ha tehát hátat fordítunk az Úrnak azáltal, hogy hűtlenek vagyunk, akkor még maga az igazságosság tanúsítása is, amelyeket fel tudunk ugyan mutatni, olyanok, mint egy bemocskolt ruhadarab. Ez esetben új foltokat varnánk a régi ruhára, amitől csak színesek leszünk, de nem újak. Isten azonban új bort akar új borhordókba tenni. Ő segíteni akar, meg akar menteni, meg akar áldani, ki akar nyilatkoztatni magát. A bűneink magukkal ragadtak minket, mint a szél. Hiszen tudjátok, amikor egy szélvihar keletkezik, némi kárt is okozhat. És ami nem egészen szilárd, az fel is borulhat ennél fogva. Mégis úgy van, hogy Isten képes segíteni, felemelni, vigasztalni, megerősíteni és megalapozni. Hiszen Istennek nem az az érdeke, hogy bűneink nyomása vagy súlya alatt elterüljünk, sóhajtozzunk és panaszkodjunk, nem. Itt az van megírva, és nem marad senki, aki a te nevedet segítségül hívja. De én azt hiszem, ma elmondhatjuk, hogy az Úr megajándékozott kegyelemmel bennünket, hogy segítségül hívjuk az ő nevét. És meg van írva, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözüljön. Előzőleg már hallottunk az üdvösségről, és olvastunk bibliai részeket hozzá, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az legyen megmentve, az üdvözüljön. Így szól az ige. Senki, aki megemberelje magát, neki gyűrkőzik. Nekünk, magunknak kell összeszednünk magunkat. Isten nem fogja megtenni. Isten a segítségünkre siet, de ezt a hitlépést nekünk, mindannyiunknak személyesen kell megtennünk. Isten nem fogja elvégezni helyettünk, mert az egész útunk Istennel a hit útja. És egy énekíró így énekel, csak a hit útja biztos, az elérhetetlen az ellenség számára. Az Istenbe és az ő ígébe vetett hit szilárdan lelet horgonyozva bennünk. Hadd tartozzunk azok közzé, akik az Úr nevét segítségül hívják, akik rászánják magukat. De hiszen tudjátok, hogy ez mit jelent közérthetően. Ha valaki kárt szenvedett valamiben, és a földön fekszik, összeszedheti magát, és tovább mehet az ő istenével, de össze kell szednie, rá kell szánja magát a felállásra. A továbbiakban ez állít írva, hogy ragaszkodjanak hozzád. Igen, mi is marad más hátra számunkra. Mibe kapaszkodhatnánk, mi bele? Kihez forduljunk, mi? Kinek higgyünk, kiben bízzunk? Mi csak egyet tehetünk, hitet tanúsítani az Úrnak, bízni benne, ragaszkodni ahhoz, amit adott nekünk. Aki rászánja magát, hogy ragaszkodjon hozzád, mert elrejtetted előlünk a te arcodat, és hagytad, hogy bűneink nyomása alatt elpusztuljunk. Ez az első szakasz, a második így szól. Már most, Uram, hiszen te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyak, és te vagy a mi megformálónk, és a te kezed munkája vagyunk mi mindannyian. Amen. Mindannyian a te kezed művei vagyunk. És mivel Isten műve vagyunk, nem csak részt veszünk benne, hanem Isten műve is vagyunk. Isten nem csak mint teremtő alkotott minket, hanem Isten meg is formált, kiformált bennünket, ahogy itt olvastuk, mint az agyagot, vagy az agyagból megalkotott minket, és atyánk lett azután. És ez az atya szó kifejezés mindig magába foglalja a fiakkal és leányokkal való viszonyt is. Ezt a második brosurával megpróbáltuk újra kifejteni. Egyébként ki az, aki már elolvasta? Valaki mégis van, aki elolvasta. Én javaslom, hogy szerdáig mindannyian olvassuk el, kivétel nélkül mind. Remélem, hogy jó lesz így. Nem remélem, hogy itt csak másoknak írunk. Remélem, hogy magunknak is írunk, akik itt vagyunk, és hogy örülünk annak. Néhányan nem tudták még, hogy nyomtatva lett a második kiadvány Isten és az ő terve az emberiségkel címmel. Egyébként ugyanazt a borító színt választottuk, jobban tettük volna, ha más színű borítót használunk. Az emberek ránéznek, és azt hiszik, hogy ez az a kiadvány, amit már mindannyiunknak megvan, mert ugyanaz színű, mint a most már a régi borító. Te nyugodtan magatokkal vehetitek. Itt az áll. Már most mégis úgy van, Uram, hogy Te vagy a mi atyánk. Ez feltételezi azt, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Isten létesített egy atya-fiúi kapcsolatot miatt. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mi vagyunk az agyag, és Te vagy a mi formálunk, és mindannyian a Te kezed művei vagyunk. Ne légy haragodban továbbra is engesztelhetetlen. Hogyan lehetne az, aki maga a megbékélés, engesztelhetetlenül haragtartó, hiszen ez kizárt dolog? Ő a mi megbékélésünk, így van megírva, ő benne van a mi megbékélésünk, azaz megbocsájtásunk az ő vére által. Hogyan tagadhatná meg önmagát, és lehetne engesztelhetetlen az, aki a megbékélésünké lett? Nem. Ő az, aki a kiengesztelő, aki nem lehet engesztelhetetlen. És ha itt azt mondom most, hogy csak azok az emberek engesztelhetetlenek, akik a saját lelkükben nem tapasztalták meg a megbékélést, akkor ezt soha nem is kell visszavonnom. A kiengesztelődésben részesülni azt jelenti, hogy birtokoljuk is azt. Az, aki megkapta megbocsájtást, az megbocsájt másoknak. Az, aki megkapta megbékélést, az kibékül. És ez így is marad, és nem lehet másképp. Az isteni tényeket nem tudjuk megváltoztatni. És aki elutasítja a megbékélést és a megbocsájtást, az azt bizonyítja ezzel, hogy egyiket sem kapta meg. Lehetünk mi ugyan azon a véleményen is, hogy megkaptuk, de az a gyakorlatban kell nyilvánvaló legyen. Eljönnek a próbatételek órája, és a próbatételben jön ez a vizsga, hogy lássuk, milyen anyagról is van szó. Brenhem testvér beszél a látszat aranyról, amely egy környéken szanaszét heverészett, és amely ragyogott, amikor a nap rásütött, de nem ért semmit, nem volt értéke. Az igazi arany nagyon mélyen van, 1000 méter mélyről kell kiásni és felszínre hozni. Itt Istennel van dolgunk, ne haragudj továbbra is engesztelhetetlenül, ó Uram, és ne gondolj örökké a mi bűneinkre. Ó, tekints csak ide! Mi mindannyian a te néped vagyunk. Ezt elhisszük, mert így van. És a legőszintébben hálát adhatunk az Úrnak azért, hogy nem perlekedik, és nem haragszik örökké, és nem engesztelhetetlen, hanem megajándékozott kegyelemből a kiengesztelődéssel. A bárány vére által, amely Golgotai kereszten folyt. Isten jól véli velünk, az ő szava igaz mindenben, ami meg van írva. Aztán a következő versben, a 10. versben ez áll. A megállapítás, a te szent városait elnéptelenedtek, pusztasággá váltak, Sion pusztává lett, Jeruzsálem romba lett töntve. Ami szent és dicsőséges templomunk, ahol atyáink dicséretet énekeltek neked, lángba borult, és minden kedvenc helyünk romokban hever. Vajon mindezek ellenére kitartasz-e magad mellett, Uram, elhallgatsz-e, és megalázol minket a pusztulásig? Nem, és még egyszer nem. Isten nem fog bennünket a pusztulásig megalázni. Isten meg fog ajándékozni erővel bennünket, hogy összeszedjük magunkat, új bátorságot nyerjünk, újból megerősödjünk, és megismerjük, hogy amit értünk tett, annak örökkévaló értéke van, és ő képes olyan tettekre, amelyek meghaladják az elvárásainkat. A reménységünket teljesen ő bele és a nekünk felkínált kegyelembe helyezzük, amely fellett ajánlva nekünk. Ha aztán tovább akarunk olvasni a 65. fejezetben, az van ott írva, megtaláltak engem azok is, akik egyáltalán nem kerestek engem, és nem kérdeztek utánam. Mi történt? Itt már a nemzetekre van utalás téve, akik egyáltalán nem keresték Istent, akik a saját útjukat járták, és más isteneket szolgáltak. De ő egész nap kinyújtotta az ő karját egy népért, egy nép után. Nem akarok tovább olvasni, hiszen ismeritek mindezeket a bibliai részeket, és meg vagyok győződve arról, hogy Isten megsegít bennünket, hogy mellettünk áll, hogy megerősít bennünket, és velünk lesz, velünk van kegyelemből. Ó, bárcsak szétszaggatnád az egeket, bárcsak tovább állnál úgy, hogy a hegyek tántorognának te előtted. Ki az, aki magában hordoz egy közvetlen bensőséget, vágyat azután, hogy Isten természet felett tévedhetetlen és félrejthetetlen módon visszaigazolja magát, önmagát. Megvan ez bennetek? Vagy mindannyian megelégszünk úgy azzal, amink van, ahogy vagyunk? Nem. Hálásak vagyunk ugyan, de még nem vagyunk teljesen elégedettek. Hálásak vagyunk azért, amit Isten tett, de éhezünk és szomjazunk többre, és Istennek van még több. De nem tűzzük ki a céljainkat minden mértéket meghaladóan, hanem teljesen meg leszünk elégedve, amikor Isten megteszi azt, amit megígért nekünk az ő ígéjében. Akkor teljesen elégedettek leszünk, amikor mindaz, amit az ő ígében megígért nekünk, újból beteljesedhet és beteljesedik. Hadd fogalmazzunk így. Ha megírható lenne egy újabb apostolok cselekedetei ugyanazokkal az élményekkel és eredményekkel, mint az elején, akkor már teljesen mégis elégedettek lennénk. És ha Isten még többet tesz, akkor még elégedettebbek és még hálásabbak leszünk, de ennek még el kell jönnie. És én tényleg konkrétan arra gondolok, hogy ne számoljunk a Branham testvér különleges szolgálatának megismétlődésével. Hiszen Pál apostolnak és Péternek sem ugyanaz a szolgálata volt, de arra várunk, hogy ami az elején megtörtént, az a végén is megtörténjen. Amikor az Úr annak idején azt mondta Branham testvérnek, neked is két jel adatik, mint Mózesnek, és közvetlenül arra utasította, hogy az utolsó jelként ugyanazt fogja kapni, mint Sodoma napjaiban, és ahogy az Úr ezt megadta nevezetesen, hogy elmondhatja és feltárhatja a szívek titkait az embereknek. És az Úr angyala még a bibliai részeket is idézte neki. 100%-ban idézte a János 1-et, és idézte a János 4-et is, és ráirányította Branham testvér figyelmét arra, nevezetesen a közvetlen szolgálatra, amely az utolsó jelként, a mesiás jelként fog feltárulni. És ez meg is történt. És ez világosan feltárta előttünk, hogy az utolsó jel a gyülekezetnek adatott. De aztán elhangzik az a mondat, amit Branham testvér mondott, minden jelnek kell, hogy legyen egy hangja. A jel csak felhívta a figyelmünket valamire. Láttuk ugyan a jelt, de a jel rámutatott valamire. Amikor utazunk, és van egy jel, senki sem áll meg, és nem mondja, már most megérkeztünk, hanem a jel rámutat valamire, megadja az irányt. Így volt ez Branham testvér szolgálatával is, ami ugyanúgy történt, mint Ábrahám napjaiban. Ugyanúgy történt, mint a mi Urunk napjainkban. Az asszony a kútnál azt mondta, bizonnyal tudjuk, hogy amikor eljön a Mesiás, mindezeket a dolgokat el fogja mondani nekünk. Ez lesz az ő szolgálata. De ki vagy te? Ő pedig így felelt, én vagyok az, aki te veled beszélek. Ugyanaz a szellem, amely Krisztuson megpihent Branham testvéren is. Ugyanaz a szolgálatot végezte, de Branham testvér Branham maradt, és Ábrahám is Ábrahám maradt, és Krisztus is Krisztus marad, mindörökké. Nos, szeretnék tartózkodni minden olyan megjegyzéstől, amely arra irányulna, hogy kifejtsem, mi mindent csinálnak Branham testvérből, elkezdve az ember fiától egészen Krisztusig és a testélet ígéig. Hallgatást fogunk magunkra erőltetni, és Istenre bízzuk, hogy a maga idejében szóljon, és várakozásainkat felülmúló tetteket vigyen véghez. Nekünk egyetlen vágyunk van. Szeretnénk megmaradni Isten igéjében, és így Istenben megmaradni. Szeretnénk továbbra is helyesen osztályozni azt, ami történt, és ami most történik Isten kegyelméből. Hálásak vagyunk a szolgálatért, hálásak a jelekért, hálásak a hangért, hálásak az üzenetért, hálásak mindenért. Minden mérettünk történt, hogy ezekben a napokban világos útbaigazítást kapjunk Istentől, az íge és a szellem által. Világos tájékozódást arról, hogy Isten milyen útvonalon halad az ő népével ezekben a napokban. Ezzel megajándékozott bennünket, és mi meg akarunk emlékezni róla az ő útjain. Ő pedig megemlékezik mi rólunk. Bel akarunk járni, hogy ő is velünk járhasson. Az van itt írva, Énok Istennel járt. Úgy van, hogy mindig legalább ketten kell legyenek, ha együtt akarnak járni. Ez azt feltételezi, hogy ugyanazon az úton járnak, együtt járnak. És ez semmi más nem jelent, mint hogy voltak emberek a Földön, akik Istennel együtt jártak az Isten útján. És mi is ugyanezt várhatjuk. Ugyanerre vagyunk jogosultak. Isten útját járni Istennel együtt. ez az Istennel való járás. Nem elmélet, nem filozófia, nem áll szentes képzelgés, hanem Isten útja. Az ő ígéje szerinti út. Az az út, amelyen velünk jár. Amely ő az, aki velünk jár. Kegyelemből el fogunk jutni a célhoz. Legyen, hogy új bátorságot és új reménységet merítsünk. Emlékezzünk meg róla az ő útjain, meggyőződve arról, hogy olyan tetteket tud véghez vinni, amelyek meghaladják a mi elvárásainkat. Legyünk meggyőződve arról, hogy új erőt tud adni a gyengéknek, és bőséges erőt azoknak, akik erőtlenné váltak. Hogy felemelkedjünk, mint a sasok, hogy fussunk, és ne fáradjunk el. Hogy járjunk, és ne lankadjunk el, ahogy Isten ígéje mondja. Az ígében van vigasztalás, van megerősítés, van bízalom. Még azokat is felemeli Isten ígéje és ereje, akik elterülten a földön vannak. És üdvös állapotban lévőknek tudhatjuk magunkat, mert halljuk, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Üdvös állapotban van a fülünk és a szemünk. Látunk és hallunk. Üdvös állapotban van a szívünk, mert hisz. Örültök-e annak, hogy Isten ilyen egyszerű, teljesen problémamentes, egyértelmű módon szól hozzánk? Nem kell magasabb matematikát tanulnunk ahhoz, hogy felismerjük Isten útjait. Nem. Isten az egyszerűségben nyilatkoztatta ki magát. És az ő szava meg lett ismertetve velünk, és ezáltal az ő akarata is. Mert Isten szavában Isten akarata lett kifejezésre juttatva. Ő áldjon meg mindannyiunkat az ő kegyelmének gazdagságából. Amen. Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Én hiszem, hogy mindannyian felfrissültünk Isten ígéje által, mert ez az élet ígéje. És nem tehetünk hozzá semmit, csak magasztalhatjuk Istent, és dicsérhetjük az ő nevét, ahogy a 113. Zsoltárban meg is van írva. Magasztalva legyen az Úr neve, mostantól fogva, mindörökké. A nap felkeltétől a nap nyugtáig magasztalva legyen az Úr neve. Magasztos az Úr minden népek felett, az ő dicsősége felülmúlja az egeket. Kicsoda hasonlítható az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban trónol, aki letekint a mélységbe, az égbe és a földre. Ő felemeli az alacsony rendűeket a porból, és felemeli a szegényeket a mocsokból, hogy a nemesek mellé ültesse népének előkelői mellé. Testvérek és testvérnők, Isten igaz emberei, Isten szelleme által érzékelhették ezt. És ez le van írva számunkra, mi pedig feltesszük magunknak a kérdést, kik vagyunk, és mik vagyunk mi. Hiszen már is hallottuk a prófétákból Istenünk drága szavait, és a kifejezésre juttatott mondottakat. Mi csak por vagyunk, semmi sem vagyunk előtte, és így is érezzük magunkat. De ő felemelt minket mindenből, és az ő nemesség közzé ültet minket. és ő az, aki nemessé tesz bennünket is. Mi az ő népe vagyunk, hallottuk, és azt szeretnénk mondani, az ő azok is maradunk. Ezen egyetlen ember sem változtathat meg semmit, senki sem tehet ellene semmit. Istennek megvan terve, és ő azt szerint cselekszik. És mi, mint az ő népe, nem tágíthatunk, ahogy tegnap este hallottuk kedves testvérünktől. Ha elsüllyesztenének bennünket, úgy, ahogy vagyunk, akkor is ugyanazzal a célkitűzéssel felszínre jönnénk újra. És nem tehetünk másképp bármilyen, csak magasztalni tudjuk a mi Urunk nevét, mostantól fogva az örökké valóságig. Ennyi az egész. Egyet érthetünk azokkal, akik előttünk jártak, és akik az Isten szellem által kimondhatták ezeket a kijelentéseket. Képesek vagyunk megtenni azt, mert ugyanaz a szellem, aki velük volt, ő van velünk is ezekben a napokban. És örvendezhetünk, és dicsőséget, és tiszteletet is tanúsíthatunk Istennek. Isten ilyen csodálatos szavait hallottuk, kik vagyunk mi. De amikor szemeink, amikor semminek érezzük magunkat, akkor megalázzuk magunkat, ő fel tud minket magasztalni, és tudjuk, hogy már is megtette az ő nevét illeti, minden tisztelet őt illeti a felmagasztalás. Magasztosabb az Úr minden népnél. Az ő dicsősége felülmúlja az eget. Valóban, kicsoda olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasban trónol. Senki sem magasztalhatja fel úgy magát, talán az emberek mégis megteszik, ők nagyok akarnak lenni, de mi alázatosak szeretnénk maradni inkább. Szeretnénk megalázkodni, hogy ő felmagasztalhasson minket. Dicsőség és hála legyen az ő nevének. Úgy hiszem, hogy mindezekért a drága szavakért, amelyeket ma reggel újra hallhattunk, csak hála áldozatot mutathatunk be Istennek. Kinyithatjuk előtte szívünket és szánkat, és azt mondhatjuk, Uram, te nagy dolgokat tettél itt velünk. Igen, talán nem is tudjuk felmérni, talán nem is tudjuk képzelni mindazt, amivel kegyelemből meglettünk ajándékozva. De egy szép napon kezd szeretett testvérek és testvérnők tudatosulni fog bennünk, amikor meglátjuk azt, hogy mindennel meglettünk ajándékozva, és ezért hadd magasztaljuk és imádjuk őt, miközben most felállunk, és megadjuk neki a tiszteletet. Mennyi Atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet, a te nagy kegyelmedet, a te szeretetedet, Uram, amelyet kegyelemből tanúsítottál irántunk. És csak felkiáltani tudunk, te vagy a mi Atyánk, mi vagyunk az agyag, te vagy a mi formálunk, és mi mindannyian a te kezed művei vagyunk. Ó Istenünk! Magasztalunk téged, Urunk, mert minden, amit teremtettél, magasztalja te dicsőséges nevedet, Uram. Köszönjük neked, hogy magasztalhatunk téged. Látjuk, Uram, hogy mindazok, akiket kiválasztottál előttünk, felmagasztalták a te nevedet, és dicsőítették a te nevedet, mert a te műveid voltak, és a te kezed által lettek teremtve. Te rendelted őket, Uram, arra, hogy a te nevedet dicsőítsék, és mi is, Uram, mint a te néped, és mint a te kezed munkája, magasztalni akarunk téged, és soha nem szűnünk megdicsérni a te nevedet, Uram, a napfelkétől a napnyugtáig. Halleluja! Fogadd el a megtiszteltetést, a felmagasztalást, a dicsőítést, a hódolatot, mert te mindenek fölött felmagasztaltattál, Istenem. Tudjuk, hogy az ég és a föld elmúlik, de a te szavaid megmaradnak, amelyet te szóltál. Egy jó tányi sem fog elveszni belőlük. Nem, Uram, mindennek be kell teljesülnie, mert ahogy megvan írva, ahogy olvastuk, magasztosabb az Úr minden népnél, az ő dicsősége felülmúlja az egeket. És a te ígéd, halleluja, örökké megmarad. Kicsoda olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki magasban trónol. Uram, és ezért magasztalunk téged, mint a te néped, mint a te választottjaid.
Ő felemelte az alázatosokat a porból, és felmagaszta a
szegényeket a mocsokból, a szennyből. Micsoda kegyelem, Istenem!
Dicsőség és hála legyen neked, és lehetővé teszed, hogy a te néved a nemesek mellé üljön.
Dicsőség és hála,
hódulat és imádott téren a te dicsőhéjes nevedre. Valóban nem feledhetjük el,
és hadhatól jön ez mélyen a szívünkbe, Uram, hogy
te vagy a mi atyám, és te vagy a teremtő, Uram, és mi a te kezed művei vagyunk.
Hol lennénk mi, Istenem, ha te nem
hívtál volna el minket, ha nem rendeltél volna el minket a te munkádra,
Uram, hol lennénk ma? De a te kegyelmedből, a te szeretetedből bebizonyítottad, és elrendeltél minket.
És ezért nem szeretnénk
abba hagyni, hanem magasztalni akarjuk a te nevedet,
együtt a te népeddel,
imádat, tisztelet, felmagasztalást, dicsőség az örökké
valóságét. Ezen a reggelen is, a te csodálatos és szent szavadért,
olyan csodálatos,
megmarad az örökké valóságét. Kérünk téged, Urunk, hadd légy velünk,
még akkor is, amikor most elválunk, és áldj meg bennünket ott,
ahol vagyunk, vagy a munkahelyünkön, vagy bárhol is legyen az.
Áldj meg bennünket. Kérünk téged, Uram, áld meg a te népedet.
Mindenütt, minden helyen, minden népek és nemzetek között.
Áld meg mindazokat, akik összegyűlnek.
Minden helyen, mindenütt, és feltekintenek hozzád, és magasztalják a te nevedet.
Segíts mindenkit, Uram, aki szorult helyzetben van,
akiknek talán szenvedniük kell a te nevedért. Ajándékozz kegyelmet, Uram,
és légy velük. És segíts minden betegen is,
Uram, te vagy a nagy orvos. Te ma is segítesz, ma is gyógyítasz,
és ezért imádunk téged, és magasztaljuk a te kegyelmedet.
Légy most velünk is, Uram, és áldj meg minket.
Segíts a hozzátartozóinkon is, segíts a családjainkon
belül. Mindent elődbe helyezünk, és könyörgünk hozzád,
Uram, hogy segíts. A te nevedre térjen minden tisztelet mindenért.
Amen.